Sziasztok! Köszöntünk titeket a Hectify kiberbiztonsági podcastjének második adásában. Podcastünkben a legfrissebb, legaktuálisabb kiberbiztonsági és adatvédelmi híreket, incidenseket, teendőket vitatjuk meg, valamint kiberbiztonsági szakértőkkel segítünk nektek biztonságosabbak és tudatosabbak maradni a kibertérben. Mai adásunk témája: évtervezés hatékonyan, avagy ezekre a jogszabályi változásokra figyeljen a céged 2022-ben. A decemberhez, évvégéhez a dolgozók tevékenysége és az egész évi működés áttekintése mellett hozzátartozik az is, hogy cégként a jövő évet is meg kell terveznünk. Témánk alapötletét tehát az adta, hogy 2022-től is lényeges változásokra kell felkészülniük a vállalkozásoknak. A jogszabályi megfelelés biztosítása minden szervezet számára elengedhetetlen feladat, vagyis nem feledkezhetnek meg arról, hogy a rájuk vonatkozó hatályos jogszabályok szerint működjenek, figyeljék ezen jogszabályok változásait, majd ennek megfelelően végezzék tevékenységüket. Ez a beszélgetés ebben kíván segítséget nyújtani. Megvitatjuk a legfontosabb évelei céges teendőket, valamint a jótállási szabályok változásait is. És akkor be is mutatnám mai adásunk vendégeit, szakértőit, dr. Havassági Gábor, ügyvéd, infokommunikációs szakjogász.
Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Dr. Loják Levente, GDPR szakértő, a Bovárt Kft. Alapítója és a Vizli Kft. Társalapítója.
Sziasztok! Én is üdvözlöm a hallgatókat!
Sándor Zsolt András, ISO 27001 és 9001 vezető auditor, GDPR Black Belt szakértő, a Gillen Murray adatvédelmi szakértő partnere.
Én is üdvözlök mindenkit.
És Cseh Patrik, a Hectify International Kft. Ügyvezetője.
Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit.
Én pedig Hújber Ildikó vagyok, a Munsod Kft. Szövegírói csapatának vezetője, a mai beszélgetés moderátora. Az első bevezető kérdésem a jogalkotás és a digitalizáció kapcsolatára vonatkozik. Az elmúlt években azt láthattuk, hogy az információs technológia, az adatfeldolgozási gyakorlatok fejlődése olyan gyors világszerte, hogy a szükséges jogszabályi változások nem tudják követni a technológiai változásokat. És mind a mellett, hogy az új technológiák számos szempontból megkönnyítik az életünket, nagyon sok jogi úton megoldandó problémát is a felszínre hoznak. És azt tapasztalhatjuk, hogy nehezen tudnak hatékony jogszabályokat bevezetni akár a fogyasztók védelme, vagy például az adatok észszerű felhasználásának biztosítása érdekében. Mekkora feladat előtt állnak a jogalkotók Magyarországon, amikor megpróbálják ezeket a technológiai folyamatokat lekövetni, különböző fogalmakat meghatározni?
A jogalkotás az mindig egy utánkövetés. Mindig egy nagyon lassú és körültekintő folyamat, hiszen itt sok területre kell egyszerre figyelni, és maga a jogalkotásnak az adminisztrációs folyamata is sok különböző intézményt von össze, és ezeknek az együttműködése alapján alakul ki. Ráadásul ez sokszor politikailag is befolyásolt. Tehát nagyon sokszor egy jogszabálynak a konkrét kialakulását az határozza meg, hogy az adott kormány mit tart fontosnak, vagy mit tart a választói szempontjából fontosnak. Jelen esetben ezekben a témákban, amit említettél, az Európai Uniónak az egész területére vonatkozó közös jogalkotás adja az alapját, tehát ez még egy sokkal lassabb, áttekinthetőbb és nagyobb körültekintésre járó feladat, és ezt Magyarországnak úgynevezett implementációs eljárásban kell rögzítenie magyar jogszabályokban. Ez egy elképesztően bonyolult folyamat, gyakorlatilag az Európai Unió különböző intézményei, tagállamai, és onnan kialakulva így a jogszabályok, onnan szivárog vissza a magyar állam területére.
Én nem jogászként annyit tennék hozzá ezekhez a folyamatokhoz, hogy tiszteletben tartva, és természetesen a jelenlévő jogász kollégák kivételt jelentenek ezek alól, bár az én egész családom jogász apai ágon világ végéig, hát a jogász kollégák és az informatika, információ, technológia, kommunikációs technológia között jelentős részt vélek felfedezni, és a nyelvezetünkben is nagyon sok probléma szokott ezzel kapcsolatosan felmerülni. Volt szerencsém már szakértőként egy-két bírósági tárgyaláson nyilatkozni, és én nem értettem a kérdést, a jogászok nem feltétlenül értették a válaszomat. Szóval, hogy ebben a környezetben kell jogalkotást végrehajtani, nem irigylem a jogalkotókat. Hozzáteszem, hogy viszonylag ritkán szoktak elsétálni a következő szobába és megkérdezni az IT-sokat, hogy hello, ezt, amit most mi így kitaláltunk, ezt meg lehet valósítani? Én még nem találkoztam ilyennel, de biztos, hogy van ilyen, aki volt már így.
És egyre több ilyen lesz, és szükség is van rá az együttműködésre a a különböző szakmák között.
Abszolút így gondolom én is. Ugye itt hát azért sincs szerintem most így a 21. század elején, meg ahogy megy előre majd az idő, azért jelenleg nincs könnyű helyzetben, és lesz egyre nehezebb helyzetben a jogalkotó, mert sok esetben most már olyan problémákat kell megoldania, amik mondjuk túlmutatnak azon, hogy lehet-e embereken kísérletezni, vagy hasonló dolgok, amik azért az elmúlt 100 évben fontosak, és az életünkre nagy kihatással voltak. Most adott esetben majd azt kell eldönteni a jogalkotónak, hogy egy mesterséges intelligenciával működő autó az egy öreg nénit üssön el, vagy esetleg 5 fiatal gyereket, amik azért azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon fel fogják adni, meg látjuk is, hogy már most is azért ez komoly gondolkozásra készteti a jogászokat. Ami még szerintem itt egy nagyon fontos kérdés, és egy picit nagyobb spektrumban vizsgálnám ezt a kérdést, az nem csak a jogalkotás nehézségei, hanem a jogalkalmazása is. Olyan szinten fejlődik a világ, a tech cégek olyan szinten elmentek az egész világ mellett, úgymond, hogy szerintem már ugye mondjuk a GDPR kapcsán, ha nézzük, akkor nekem azért már vannak a felől kétségeim, hogy objektíve egyáltalán alkalmas lehet-e arra egy hatóság, hogy ezeket az adatkezeléseket a legaljáig, a legmélységéig vizsgálja. Nem tudom pontosan, biztos, hogy Zsolt például ezzel jobban képbe van, mint én, de pár tízezer ember azért dolgozik napi szinten egy Facebooknak, egy Googlenek és a hasonló tech cégeknek. Ehhez képest egy átlagos adatvédelmi hatóság az 100-150 fővel operál. Nem látom, hogy hogyan tudna ez a kettő pariba lenni egymással. Szóval az elkövetkezendő időszakban, meg az emberiség következő korszakában én azt gondolom, hogy mind jogalkotási, mind jogalkalmazási szempontból nagyon-nagyon nehéz dolga lesz az államnak.
Ugye itt a legnagyobb érdekessége az disruptív, vagy egyszerűen csak az új technológiáknak, hogy ezt, ahogy említetted, a jogalkotóknak értelmeznie kell a jogrendszerén belül. És itt egyébként ellen kell, hogy mondjak Leventének, mert a jogalkalmazásban nem ennyire direkt döntések születnek, hogy akkor most kitüssön el az önvezető autó, hiszen ezt az algoritmus fogja elbírálni, hanem a felelősség kérdése. Például kivállalja a felelősséget, és annak kell eldöntenie, hogy az algoritmus például egy önvezető autónál milyen szempontok alapján válasszon egy adott helyzetben egy követendő lépést. Továbbmenve ezeknek az ellenőrzése, vagy bármilyen adatkezelésnek az ellenőrzése szintén nem úgy fog működni, mint jelenleg, vagy hát még sokszor jelenleg, hogy oda megy valaki egy kockás füzette, és kicsekkolja, hogy akkor mi volt meg, és mi nem, hanem a hatóság is alkalmaz mesterséges intelligenciát, technológiákat, ők is bevonnak, csak lassan. Tehát van egy olyan átmeneti időszak, amikor éppen nincs semmi, vagy nagyon zavaros a tenger, aztán majd jön a halász, és kifogja a halakat.
Itt tök jó jön a vita, tech és jog között, hogy mi a tech oldalon bármilyen algoritmust tudunk írni. Nekem tök mindegy, hogy a öreg néni, vagy az ő gyerek. Tehát, hogy én át vagy B-t írok oda. Nekem az kell, hogy a jogalkotó azt mondja, hogy ha ez van, akkor... Tehát, hogy lehet azt elvárni emberiség szinten, hogy és mindig tökéletesen működjön a gép. Egy nem fog, és lesznek olyan helyzetek, amiket meg le kell kezelni. Az emberi reakció ilyen esetben, amikor választanunk kéne, nem tudom, nem szeretnék ilyen helyzetbe kerülni, nyilván valamerre az ember elrántja a kormányt, és dönt valahogy. És ez élethelyzettől, reggelitől, attól, hogy összevesztél a csajoddal mindenféle dologtól függ, és annak megfelelően fog az esemény bekövetkezni. Csak ezt most elvárják tőlünk, hogy ezt mi előre kódoljuk le. Nem tudjuk lekódolni, és nem vagyunk abban a helyzetben, hogy eldöntsük, hogy viszont tudjuk, hogy lesz ilyen helyzet, és valakinek jó lenne erre iránymutatást adnia. És szerintem is ez a jogalkotóknak a feladata lenne, és még 100 000 ilyen példát tudunk mondani, hogy és még miben kéne nekünk segítség ahhoz, hogy ezt eldöntjük. Illetve tudunk olyan dolgokat mondani, amit meg elvárnak tőlünk, én is visszautalok a GDPR-ra, hogy azt mondták, hogy és hogyha kezeltünk valami adatot, akkor azt utána tessék elfelejteni örökre. Oké, az elmúlt 50 év technológiája, nem így működött, és ezért nem vagyunk erre képesek. Majd 20 év múlva, ha most elkezdünk rá nagyon kőkeményen fejleszteni, akkor meg fogjuk tudni oldani, csak biztos, hogy szükség van erre a fejlesztésre. És ezt is a jogalkotóval való kommunikációban kéne nekünk valahogy tisztáznunk, csak erre én nem nagyon látom a fórumot. Emlékszem, 20 évvel ezelőtt az IVS-ben, az Informatikai Vállalkozások Szövetségében ott püföltük az asztalt, hogy milyen jó lenne már valami informatikai törvény és szabályozás, mert tűzvédelmi van, csak akkor mi éreztük, hogy az informatikai károkozás már úgy nagyobb lenne. És akkor úgy megszületett, lett 13/50-es törvény, lett GDPR, lett infotörvény, szóval hogy ezek azért jönnek, és az tök jó volt az elején, mondtad, hogy igen, ez követi, ez egy követő tevékenység, és valószínűleg ebben kéne változni a világnak most, hogy jó lenne, hogyha azt tudnánk mondani, hogy oké, akkor előre megyünk, mert tudunk előre jósolni, mi lesz, és elkezdenénk előre törvényt alkotni ahhoz, hogy ja, ha AI-t használsz, akkor azt majd ilyen feltételekkel ne az legyen, mint a génmanipulációnál, hogy utólag próbáljuk majd belegyömöszölni a kutatókat valami körbe, hanem jelöljük ki már az ösvényt, hogy erre menjünk, és alapvetően a tech azért szerintem, meg az emberiség hajlamos a szabálykövetése, ha megmondták neki, hogy az a stratégia, ha nincs, akkor megy mindenki, amerre lát.
Erre törekvések vannak, tehát ilyen alapelvi szinten próbálják szabályozni. A jogalkotás nem lett kazuisztikus, tehát túl részletes, mert azt nem lehet követni, se betartani, se ez alapján kódolni. Ezért alapelveket fogalmaz meg a jogalkotó, például azt, hogy ebben a helyzetben, mondjuk egy ilyen szituációban, hogy mondjuk egy drónla akar zuhanni, vagy egy önvezető autó választani, hogy melyik irányba menjen, azt mondja, hogy első és legfontosabb az, hogy és akkor a külső gyalogosok védelme, második a benne ülő sofőr védelme, vagy esetleg a benne ülő anyós ülősen ülő személy védelme, és ez alapján felállít egy listát, és a számítógép majd ez alapján hozza meg azt a döntést, ami ennek ezeknek az elveknek megfelel.
Én meg majd eldöntöm, hogy be akarok kerülni egy olyan kocsiba, aminek nem az a legfontosabb, hogy én túléljem. Mert jelenleg, amikor vezet az ember, akkor mégiscsak az a legfontosabb, hogy én túléljem, meg akik velem utaznak. Nyilván most ezt értsétek jól. Onnantól kezdve, hogy deklaráltan egy kocsi inkább engem öl meg, mint egy gyereket, vagy bármi, ez megint elég komoly problémákat fog felvetni, anélkül, hogy ebbe az irányba el akarnám vinni. De talán még, bocsáss meg, csak az elején mondtad ezt az irányelv dolgot, szerintem nem csak jogászok fognak hallgatni minket, leginkább.
Emeljük.
Úgyhogy arra azért szerintem, ha már ez így szóba került, két szót szánjunk, hogy ugye vannak az EU-ban az irányelvek, és vannak a rendeletek, most tökéletesen szembe is tudjuk állítani a GDPR-t a visszaérés bejelentési irányelvvel. Ugye a GDPR-nál jött a május 25-e 18-ba, és szó szerint alkalmazandó lett rögtön minden tagállamban a GDPR-nak a szövege.
Csak bocsánatot, annyit, hogy fűzzek hozzá, hogy a nagy tévedés volt, hogy nem akkor lépett hatályba, hanem volt egy egyéb részperiódus. Nem azt mondtad, csak sokan azt hitték, tehát akkor járt le az a türelmi időszak.
Igen, és ezzel szemben viszont, amiről majd később beszélni is fogunk, ugye az irányelvek esetében a tagállamoknak van egy kötelezettségük arra vonatkozóan, hogy úgymond átvegyék ezt a saját jogrendszerükbe. Vannak olyan részei az irányelvnek, amit kötelező mindig átvenni, és vannak olyan részei, amiket ha akar átvesz egy tagállam, ha akar nem, vagy nem pont olyan formában, és a később majd kiderül, hogy ez milyen nehézségeket okoz a visszaélés bejelentés kapcsán.
Egyébként itt visszakanyarodva az autós példához, nem hiába mondják, hogy a sofőr mögé kell ülni, mert az a legbiztonságosabb, hiszen hogyha probléma vagy balesetet szenvedne, akkor mindig ugye úgy kormányozza az autót, hogy magát védje. Reflexzerűen, tehát ezt nagyon nehéz tanulni is egyébként, hogy ilyen szituációkban hogyan kell viselkedni. Én itt ügyfelek oldaláról, a projektek oldaláról csak megerősíteni tudom, az a fajta rés, ami az IT, a technológia és a jog között van, az inkább szakadék. És egyet tudnak érteni egyébként az ügyfelek a saját üzemeltetésükkel és a jogalkotókkal is, meg a jogászokkal is, de kell közéjük egy tolmács, aki tud fordítani oda is, vissza is, és ebben nagyon nagy szükség van egyébként, én azt látom a piacon, hogy legyen egy olyan ember, aki érti mindkét nyelvet, és közös nevezőre tudja juttatni a két felet.
Igen, mi is ezt tapasztaljuk, tehát annak a hídnak úgy kell kialakulni, hogy mind a két oldalról elindul egy kinyújtott kéz. A informatikusoknak el kell fogadni a jogászoknak a gondolkodása, bár egyébként alapvetően logikus, de más irányokban, vagy más alapokra van helyezve. Most arról beszélek, hogy azok a jogászok, akik ilyen területen működnek, azoknak milyen gondolataik vannak. Nem azok, akik teljesen más területen büntetőjoggal vagy családjoggal foglalkoznak elsősorban, mert az egy picit más irányt képvisel. De aki ilyen területen dolgozik, annak muszáj ezt megszoknia. A jogászoknak meg el kell fogadnia, hogy nem ők diktálnak, hanem bizony az informatika lesz az alap, és azt kell valamilyen módon leképezni szövegszerűen.
Ahogy ígértük a beszélgetés elején, nézzünk rá egy picit az évelei céges teendőkre is. Ugye minden évkezdetkor számos feladat hárul a cégekre, amiket célszerű mi hamarabb megtervezni. Tudnátok-e mondani egy-egy lényeges évelei feladatot a 10 szakterületetekről, ami kulcsfontosságú lehet a cégeknek, akár iparáktól függetlenül is?
Én azt gondolom, hogy a GDPR nem feltétlen egy ilyen periódikus jogszabály, vagy nem feltétlenül azt követeli meg, hogy periódikusan ugyanazokat a köröket fussuk. Van egyébként az infotörvényben is ugye arra vonatkozólag egy szakasz, vagy egy bekezdés, hogy meghatározott időnként felül kell vizsgálni bizonyos esetekben az adatkezeléseinket. Mi inkább az ilyen úgymond állandó gondozásban hiszünk, hogy úgy mondjam. Nagyon sokszor van azért olyan, hogy egy adott területen változik a jogszabály, akár csak egy-egy pontja, de én azt gondolom, hogy ezek remek alkalmak arra, hogyha most például a felnőtt képzési törvény kapcsán, amikor volt a változás, akkor nyilván én azt gondolom, hogy az az észszerű, vagy az a leghatékonyabb, hogyha a kapcsolódó tájékoztatókat, dokumentációkat, stb. Ilyenkor egyszer átnézzük, és ezáltal nem az van, hogy magának az egész dokumentációnak van egy elkészítési ideje, hanem egy állandó mozgásban van, úgymond, és szerintem így azért könnyebb lekövetni, meg könnyebb napra készen tartani a dokumentációt, hogyha az ember nem feltétlen ezekben a periódusokban gondolkozik, hanem amikor valami változik, akkor azt, ha egy cégnél változik, nyilván azt visszük át a többi helyre is. Tehát ez viszonylag azért szerintem a GDPR egy dinamikusabb terület. Én 99%-ban ezzel foglalkozom.
Ja, a jogszabályoknak a változása szintén nem ciklikus, tehát nem év elejéhez vagy végéhez kötődik, hanem különösen most Magyarországon gyakorlatilag egy állandó folyamat. Ezt még nekünk jogászoknak is nagyon nehéz követni. Általában vannak olyan szakterületek, amikkel az adott jogász vagy ügyvéd foglalkozik, és azt próbálja hát erősen figyelni, hogy ott mik változnak. Így most én is csak azokat emelném ki, amikkel mi foglalkozunk. A gazdasági életben jelentős adóváltozásokról lehet hallani a hírekben, tehát azt meg a könyvelők esetleg azt tájékoztatás formájában megadják az ügyfeleknek. De például ezek, amiket említettél, a különböző fogyasztóvédelmi szabályok, illetve amit Levent említette, az adatvédelmi, adatkezelési szabályok, ezek valamilyen szinten mozognak, változnak, most ugye konkrét jogszabályformájában, de például a bírói hatósági gyakorlat az mindig ad egy pici gellert annak, hogy mi volt az eddig irány, és ezt egy év alatt azért lehet összegezni. Célszerű a szerződésállományt valamilyen szinten felülvizsgálni, és erre például egy büdzsé allokálás az egy fontos feladat, illetve egy időtartam. Milyen, mondjuk az első 3 hónapban Q1-be betervezzük, hogy akkor az összes szerződést csak fussák át a jogászok, belső vagy külső, hogy milyen gondolataik vannak, hogy lehet rajta változtatni. Lehet, hogy azt mondja, hogy ez így rendben van, egy munkajogi dokumentáció lehet, hogy nem változott annyit, de például a munkavállalók felé adott adatkezelési tájékoztatónak lehet, hogy módosulnia kell, és így tovább adatkezelés, ASF-ek, stb.
Én egy kicsit máshogy gondolom ezt, ISO tanácsadóként hiszek a folyamatos változtatásban, de abban még jobban hiszek, hogy az emberek, amit úgy kell csinálni, azt csak úgy csinálgatni szokták, és mi minden évben beépítettünk tök tudatosan az ügyfelekkel egy olyan napot, és ez persze ügyfelenként változik, de jellemzően itt a naptári évhez szokott itt is kötődni, és nálunk a szabályozások is úgy vannak kialakítva, hogy évente egyszer a március utolsó munkanapján tessék ezeket a tevékenységeket végigcsinálni. Mert nem csinálják évközben, mert elsatynul, mert nem, és nem nézi át, és át kéne vezetni. úgy kéne csinálni, igen, ahogy Levente mondta, hogy folyamatosan és kifejezetten egyetértek benne, hogy a GDPR nem ISO, az egy olyan tevékenység, amit minden alkalommal, minden adatkezelésnél mindig, amikor hozzányúlunk, úgy kell csinálni. A visszaélés bejelentés is hasonló, de ezt nem lehet majd azt mondani, hogy az év végén majd lekezeljük őket, hanem amikor bejelentik, akkor kell vele foglalkoznunk, és egy aktív ügymenettel kell rendelkeznünk ezekre a tevékenységekre. Tehát, hogy ez igaz, csak a valóságban, ha azt mondjuk egy cégnek, hogy igen, az 5 évnél régebbi kollégákkal kapcsolatos adatokat légy szíves, selejtezz le, akkor neki minden egyes nap meg kéne néznie egy nagyobb cégnél, hogy az előző 5 éves ciklusban kiment el. Esély nincs rá, hogy ő ehhez foglalkozzon, és akkor valamilyen kompromisszumot kell hoznunk közösen, hogy lehet ezt akkor egy időpontra rátenni. Erre jó az éveleje, hogy ilyenkor megtervezzük ezeket, mert úgyis tervezzünk éves büdzsét, meg nem tudom, és én ide szeretem a vezetésnek berakatni azt, hogy jó, akkor jelöljük ki azt a márciust, vagy azt az áprilist, vagy azt az egy napot, amikor ezzel a témával fogunk foglalkozni egy kicsit, és lehet az emberektől erőforrást elvenni, mert ezek sajnos az információbiztonság, a GDPR, a szerződések átnézése, ezek a nem szeretem típusú kategóriába tartoznak a cégeknél, tehát nem fognak vele foglalkozni, csak hogyha erőltetjük.
Én is abszolút egyetértek Zsoltal, én is ezt az irányt szoktam az ügyfeleknél képviselni, hogy legyen egy tervezés. Persze folyamatosan figyelni kell a változásokat, és azokat le kell követni, de alapvetően így az év vége felé mindig megtervezzük a jövő évet. És ez abból áll, hogy az előző évi akár bejövő érintetti kérelmeket, vagy IT-biztonsági incidenseket átnézzük, értékeljük, és ebből készítünk egy tervet. Itt fontosnak tartom azt is, hogy az ügyfelek részéről a menedzsment ezen képviselje magát, akár az adott területek is, mert hogyha a sales tudja, hogy jövő évre minden hónapban 20 szerződéssel többet fog behozni, akkor a DPO-nak, vagy az adott jogászoknak ezzel számolni kell, hogy akkor ez 20 szerződéssel több lesz. De ugyanez az oktatásokkal is igaz, egy képzési tervet, egy tudatosító kampányt felépíteni, szerintem az csak tervezéssel lehet, úgyhogy én is ebben hiszek, hogy tervezzük meg.
Annyit hagy fűzzek hozzá, hogy a tervezés az tipikusan egy programozói gondolkodás. Most ez egy soros vagy nem soros, az más kérdés, de hogy ez nem minden vállalkozás életében működik így, csak egy bírói mondatra utalnék vissza az életszerűség kapcsán. Azt kérdezte tőlem a bírónő egy IT vonatkozás ügyben, hogy miért nem szerződtek rendesen a felek. Alatt értve, hogy papíron, hosszú, rendes, részletes szerződésbe összefoglalva a kérdéseket és azoknak a lehetséges megoldásait. Hát azért, mert nem így szokás. A legtöbb vállalkozó úgy van vele, hogy örül, hogy vége az év végének, most 2 hétig nem is akar semmire gondolni, még beállította az utalásokat, és elmegy szabadságra, vagy bezárja a boltot, és januárban vesz egy nagy levegőt, kifújja, és akkor csináljuk, menjünk neki az évnek, és ebben már nem lesz idő a tervezésre. Tehát ezért jó, ha vannak Zsolt, Levente, vagy a Hectify-nak a különböző platformjai és segítségnyújtásai, vagy akár ügyvédként, akár mi is, akik ebben adnak egy-két ötletet, hogy milyen irányba lehetne azt az évet megtervezni, egy picit terelgetni a vállalkozókat, hogy mi a jó irány.
Még csak annyit a Gábornak az első megjegyzéséhez fűznék hozzá, hogy nagyon jó, hogy mondta, és abszolút igaz szerintem is, és azért is akarom kiemelni, hogy akár ami olyan terület, ott a bírósági ítéletek, illetve egy GDPR területen azért a NAIC-nak a határozatai, az EDPB-nek az állásfoglalásai, azért biztos vagyok benne, hogy mondjuk 21-ben nem volt olyan hónap, hogy ezek közül valami ne jött volna ki, és azért tényleg a mi területünkön ez az, ami igazán alakítja a joggyakorlást, vagy legalábbis azt, hogy mi hogyan állunk az ügyfelekhez. Ha nem egyszer van azért olyan, hogy egy állásfoglalásba olyat találunk, vagy akár egy NAIC határozatban éppen egy olyan gondolatmenet van levezetve, ami miatt egy jogalapot innentől máshogy gondolunk, mert 2 opció is volt, és akkor ha a NAIC azt mondja, hogy neki jó a hozzájárulás, de mi eddig mondjuk jogos érdeken voltunk, vagy bármi egyéb, akkor ezeket átgondoljuk. Úgyhogy nem tudom, talán ez szerencsésnek is mondható. Ha más nem, a mi szempontunkban szerencsés, hogy sok munka van vele, és ezért sokat lehet dolgozni az ügyfélnek. De én azt gondolom, hogy tényleg ez az ügyfeleknek is jó, hiszen amikor bármilyen újdonság van, szakértők, a kollégák azt úgy is átnézik, és ami annak kapcsán felmerül, az meg akkor aktuálisan javításra kerülhet. Úgyhogy szerintem nyilván nem ez volt a jogalkotónak a konkrét szándéka, de ez egy nagyon jól működő rendszer szerintem, és ezáltal állandóan frissül, és szerintem jobbá válik a jog alkalmazás, úgymond.
A beszélgetés végéhez közeledve egy pár szó van, akkor beszélgessünk még a szavatossági jótállási igényekkel kapcsolatos jövő évi változásokról is. Milyen új fogyasztóvédelmi jogszabállyal kell megismerkednie a vállalkozásoknak januártól, és egyáltalán miért vált szükséges a változtatás?
Már eddig is volt egy jótállással, szavatossággal foglalkozó rendszer, ami egyébként elég régóta működik, tehát ez nem egy új keletű szempont. Ma már minden fogyasztó tudja, hogy vannak jogai, legyen az egy repülőgépen való utazás, vagy egy cipővásárlás, és nagyjából már tudjuk azt, hogy van-e az kötelező jótállás, illetőleg sokszor találunk a termékek mellett egy ilyen jegyet, jótállási jegyet, ami általában nem kell, hiszen csak a számlát nézik, de valójában mondjuk egy elektronikai cikkeknél azért fel szokták használni, de alapvetően ez már annyira természetes, hogy megszoktuk, de csak akkor lepődünk meg, amikor esetleg olyan országban járunk, ahol a jótállás az úgy néz ki, hogy gyakorlatilag 180 napra, meg 365 napra is vissza tudok vinni egy ruhát is, és azt mondhatom, hogy nem kell mégse, ez a nem tetszik, és ezen az alapon szeretném visszacserélni. Ez egyébként igazából nem jótállás, hanem egyfajta vállalkozói döntés, hiszen a jótállás az ennél szűkebb körű, de ettől fölfele a fogyasztó számára kedvezően el lehet térni. De ez a új rendszer, ez a jótállási nyilatkozat, ez a gyártókat kötelezi, hogy a terméküknek a tartóságára és a vállalt tulajdonságok teljesítésére egyfajta biztosítékot adjanak. Tehát ez nem helyettesíti, vagy nem teszi hatálytalanná a korábbi fogyasztóvédelmi rendelkezéseket, vagy fogyasztóvédelmi eszközöket, hanem ez egy plusz biztosíték lesz. Arra az esetre, amikor a kereskedő nem elérhető, vagy nem megfelelő biztosítékot, vagy valami reparációt nyújtana, akkor a gyártót is elő lehet venni, hogy ő álljon helyt. Tehát ez egy plusz megoldás lesz. Ezt egyébként a 373/2021-es kormányrendelet szabályozza, és itt a digitális szolgáltatásokat is bele kell venni, tehát ez kifejezetten kiterjed a digitális térben nyújtott különböző szolgáltatásokra is. És ugye itt egy szoftverfejlesztésnél tipikusan eltérhet, hogy ki a, hát hívjuk, hogy gyártónak, fejlesztőnek, és ki a fejlesztő, és ki az, aki ezt aztán értékesíti valamilyen formában. A jótállásnál az a nagyon-nagyon fontos szabály, hogy jótállási vita esetén a gyártónak, illetőleg a kereskedőnek kell bizonyítania, hogy minden rendben volt az adott terméke vagy szolgáltatással, míg a szavatosságnál a fogyasztónak kell ezt bizonyítania. És ez a bizonyítási teher az azért fontos, mert általában ez pénzbe kerül, és a legtöbb fogyasztó egy kisértékű terméknél egyszerűen nem fizet azért, hogy sok hónap múlva azt mondja neki a valamilyen testület, hogy ja, amúgy nem volt igazad, és még azt a pénzt is elbukja, amit erre rászánt. Tehát ez a jótállási nyilatkozat azért fontos, mert innent fogva a gyártónak kell erre időt és pénzt áldoznia, és ez a fogyasztó számára gyakorlatilag egy egyszerű bejelentésből áll csupán, hogy bizonyítsa, hogy az adott szolgáltatás vagy termék az megfelelt a különböző előírásoknak, legyen az jogszabályi, vagy magában a gyakorlatilag a eladás során létrejött szerződésben vállalt kötelezettségeknek, legyen az mondjuk annyi csak, hogy egy bőrcipő az nem válik ketté, vagy egy szoftver az nem bagos, vagy ha bagos, akkor kijavítja.
Azért ez érdekes kérdéseket fog felvetni, nagyon sok, főleg itt a digitális világban, hogy itt a kedvenc történetem ezzel kapcsolatosan a bug feature kérdésköre, hogy most akkor mi volt a bug, mit tekintünk szolgáltatásnak, rengeteg hiányosság van általánosság ebben, mert hogy ugye ott tudjuk megkülönböztetni ezt például, hogyha a dokumentáció szerint működik valami, akkor az funkció, ha meg nem a szerint működik, akkor az meg ugye hiba. Na de hát még sok esetben dokumentációnk sincsen, tehát hogy nem nagyon tudjuk ezt, és hogyha minden gyártónak ezzel kapcsolatosan, és minden szoftvergyártónak ezzel kapcsolatosan nyilatkoznia kell, akkor ezzel azért lesznek itt kérdések. Látom a kérdésedet, igen.
A kérdés az, hogy mikor jönnek rá a szoftverfejlesztők, hogy a specifikáció az olyan fontos kelléke a szoftverfejlesztésnek, mint az, hogy levegőt veszek. Anélkül nem lehet egy szoftvert elkészíteni, mert lábon lövöm magamat, mert utána a fogyasztó is, vagy aki megvásárolta tőlem, ha nem is fogyasztó, azt mondja, hogy akkor miért nem tudja ezt a szoftver, és nem tudok a specifikációra mutatni neki. Lehet persze, hogy megvédi a fejlesztőt, mert ő azt mondja, hogy hát nem specifikáltuk, tehát ez így működik, és kész, mert én így gondoltam, és én vagyok a fejlesztő. És ez vagy működik, vagy nem, ebből vita lesz. Jó irányban nem vezet, maximum mi ügyvédek járunk jóval, mert hosszan tartó jogi procedúra indul belőle. Ezért én azt szoktam mondani, hogy legyen egy alapszerződés, és legyen egy jó alaposan átgondolt, nem feltétlenül hosszú, de jól átgondolt specifikáció, amit aztán a fogyasztó is, vagy bárki, aki alkalmazza azt a szoftvert, azt tud arra helyezni bármilyen igényt, és tudja azt is esetleg eldönteni, hogy vajon az igénye az megalapozott, vagy egy marhaság.
A példa, szeretnék ide a képernyőre az X adatból egy tizedes jegyig lévő számot kiírni. Ez a specifikáció. Kiírtuk, és akkor, amikor utána egy másik funkcióba lejön a report, akkor meg megkérdezi az ügyfél, hogy jó, de ott miért 3/10-ig van, és miért nincs fölkerekítve az 1/10-esre, mint ami a képernyőn van. Mert az volt a specifikáció. És itt visszautalok a törvényhozó és az IT-s közötti problémára, ez az üzlet és az IT közötti probléma, tehát hogy itt olyan beépített gap van megint, ami a mondd meg, hogy mit szeretnél, én megcsinálom azt neked, és kommunikációval kell ezt a két dolgot egymás között lejátszanunk, ami írdatlan távolságban van, tehát hogy nem.
Tipikus példa, ez nagyon sokszor előfordul, azt mondja a vállalkozó, aki megrendeli a szoftvert, hogy kérlek, csinálj nekem egy olyan szoftvert, mint ez a weboldal. Na most fejlesztőként ez semmit nem mond, milyen motor van mögötte, hogy a dizájnt szeretné, hát az meg mi köze hozzá? Vagy hát azt csinálj meg a grafikus. Tehát a kérdést is, vagy a kérést is úgy kell megfogalmazni, hogy az egy IT-s számára értelmezhető legyen. Egyébként mi ugye sokszor foglalkozunk ilyen témával, és nagyon sokszor, ahogy az elején említetted, tolmácsolni kell. Egyszerűen tolmácsolni kell azt, hogy az a kérés, ami elhangzik, az valójában azt jelenti, hogy, és akkor erre már tud válaszolni például a fejlesztő, vagy a fejlesztőnek különböző csapatai, backend, frontend, vagy bárki, aki ezzel foglalkozik, hogy ez mivel jár, milyen határidővel, milyen büdzsével, milyen esetleges bakkereséssel tudja ezt vállalni.
És van egy másik érdekes kérdésem, ugye az egyértelmű a szoftver és szolgáltatás, IT szolgáltatás tekintetében, hogyha a publikumnak fejlesztett, mi úgy szoktuk mondani, dobozos szoftver készül, ugye, akkor ott egyértelmű a fejlesztőnek a szavatossági, vagy garanciális, nem tudom, hogy kell mondani jogilag rendesen.
Garanciális az egy ilyen laikus kifejezés, de abban minden benne van, a szavatosság az ugye a fogyasztónak a bizonyítani jótállásnál pedig a vállalkozásnak.
És akkor itt most a jótállásról beszélünk, tehát hogy nekem van, mint fejlesztőnek jótállási kötelezettségem. Oké, és hogyha egyedi fejlesztés van a megrendelőnek az igénye szerint, akkor ki a jótállás? Tehát hogy nálunk ez egy jelentős különbség, ami a piacon van, hogy kérésre, vagy nem kérésre?
De várjunk, csak a jótállás, az csak a fogyasztókat illeti, egy vállalkozás tipikusan nem lesz fogyasztó. Tehát itt a fogyasztó az elsősorban a magánszemélyek. Itt sima szerződéses jogviszony lesz, és azt mondjuk, hogy mi az, amit én kértem ebbe a szerződésben, mit teljesítse nekem az a szoftver. Ha nem foglalta megfelelő írásban, ugye a bírónőnek mégiscsak igaza volt, tehát legyen már rendes szerződés, de persze ez lehet egy e-mailben is, tehát nem kell most mindent papírra vetni, sőt, hát most már inkább működik. Csak jelezni szeretném, hogy 2022-től már lehet elektronikusan ingatlant adni, venni, ha van megfelelő személy, ugye ez az új típusú személyi, és a ügyvédnek, mint például nálunk van személyi igazolvány olvasója. Tehát ez már azért nagyon, tehát ingatlant adni, venni elektronikusan papír aláírás nélkül. Azért ez mindenkinek üssön szöget a fejébe, hogy itt milyen változások lesznek.
Régen, mikor még ügyvédi irodában dolgoztam, akkor mindig, amikor adásvételit kötöttünk, akkor mindig elsütöttem azt, hogy nagyjából ma Magyarországon egy ingatlan adásvételi az több aláírással jár, mint hogyha meg akarnánk venni bármelyik nagy céget kis túlzással. Azért, amikor a 7 oldalas adásvételit, nem tudom, 8-10 példányba alá kell írni, és mondjuk ott van egy 80 éves néni éppen velünk szembe, akkor az challenging szokott lenni. Ehhez képest én is azt gondolom, hogy nagyjából egy csillagromboló űrhajó az, hogy ezt meg lehet most már csinálni aláírás nélkül.
és akkor még nem beszéltünk a termőföld adásvételről, ami speciális biztonsági papírra és nemzeti színű szalaggal átkötve készül, tehát tényleg ez nem vicc, és ez három hatóságon megy át, mire ez bejegyződik. Tehát igen, mondjuk nem mindenre terjed ki ez a elektronikus adásvétel, de mégiscsak egy jó irány, és azt gondolom, hogy mindenhol elő fog ez fordulni, tehát lesznek elektronikus aláírások, ez egy olyan megszokott dologgá válik, mint az elektronikus számlázás, és ahol elektronikus adat van, azt föl lehet dolgozni anélkül, hogy ez humán személynek a bevonását igényelni, lehet automatizálni, lehet valami fajta plusz biztonsági elemet beépíteni, csak a fejlesztőknek, és hát bizonyos szinten, szempontból a kormányzatnak a szándékán múlik, hogy hogyan lehet ezt kialakítani úgy, hogy az használható is legyen, adat és jogbiztonságot is jelentsen, és mindenki számára egy normává váljon ezeknek az alkalmazása.
Jó gyakorlat azért bőven van erre a világban.
Szerencsére. És most már mindenhol elér. Tehát meg tudjuk nézni, hogy a világ másik oldalán mit használnak japánok, meg a argentinok.
Ez volt a Hektify Podcast második adásának első része. Beszélgetésünket a következő részben folytatjuk.